Csehek. Mit mond Kundera? Milán Kundera, a lét elviselhetetlen könnyűsége. Mit mond Kundera? Mesét mond. Ezt a mesét én még akkor olvastam, amikor nálunk nem lehetett elmondani. Angolul jutottam hozzá. Más volt ezen az idegen nyelven, és mást mondott az oroszokról, a csehekről, az 1968-as megszállásról, és arról, ami ezután következett. Félelmetesebb volt, hiszen alig 12 évvel előbb jártak Pesten azok az ismerős tankok, mint Prágában. Itt kétszer is megjelentek. Nem tudom, mikor öltek meg több embert, októberben vagy novemberben. Ma mind a két ország szabad, nem olyan vérre menő a mese. Ma jobban föltűnnek Kundera elmélkedései, talán filozófiája. Minden esetre, ahogy az idősíkot, szereplőit, teóriáit váltogatja, bravúros a tempója és a hangvétele, mintha mindenen kívül állna, mindenen túl volna. Nem tudom eldönteni, egykedvű vagy bölcs. Talán nem is akarom. Abban a kérdésben sem tudok dönteni, az életszemléletéhez választott egy-két alakot, történetet, sorsot, vagy fordítva. Mert valahogy külön-külön is el tudom képzelni. Nem a hősök magyaráznak és bölcselkednek, hanem a szerző. A szerző, aki imponálóan sokat tud történelemből, filozófiából, politikai mozgalmakról, szerelem és szexualitás kapcsolatáról. Nem sokat törődik azzal, hogy egyetértek-e vele. Ahogy azzal sem, hogyan alakul négy főhősének, Tomásnak és Terezának, vagy Szabinának és Francnak a sorsa. Szeretnek, szeretkeznek, szenvednek, és Szabina kivételével mind meghalnak. Néha ott hagyja hőseit, majd visszatér hozzájuk. A szeretkezések, a testi folyamatok nagyon fontosak számára. A politika, a filozófia nem annyira. Mintha csak előre elhatározott terv szerint, vagy recept tudatában rakná egymás mellé hosszabb, rövidebb fejezetekben ezeket a témákat. Némelykor aforizmatikus összefoglalókat kapok ilyen formán. Mi maradt a haldokló kambodzsai emberekből? Egy nagy fénykép, amin az amerikai színésznő egy sárga gyermeket tart karjában. Mi maradt Tomásból? Egy felirat. Isten királyságát akarta a földön. Mi maradt Beethovenből? Valószerűtlen sörényű komor férfi, aki sötét hangon jelenti ki. Es muss sein. Mi maradt Franzból? Egy felirat. Hosszú bolyongás után hazatért. És így tovább, mielőtt elfelejtenének bennünket, gicsé változunk. A gics átszálló állomás a lét és a feledés között. Mi ez? A varázsló eltöri pálcáját. A mesemondó egy suhintással eltörli alakjait, miután egy kicsit meggyötörte őket? Vagy ebben a summázatban kapok magyarázatot arra, mit jelent a regény címe, mit jelent Kunderának, hogy az ember kénytelen egy ideig itt tartózkodni? Van egy rész a történetben. Szabina a festőnő Párizsban él, miután szakított partnerével, szerelmével, Franccal. Azt mondjuk, az emberre rászakad valami teher. Ezt a terhet az ember vagy elbírja, vagy nem bírja el. Összeroskod alatta, birkózik vele, vereséget szenved, diadalmaskodik. De mi történt tulajdonképpen Szabinával? Semmi. Elhagyott egy férfit, mert el akarta őt hagyni. Üldözte őt Franc ezután? Bosszút állt rajta? Nem. Szabina drámája nem a súly drámája, hanem a könnyűségé. Nem teher szakadt rá, hanem a lét elviselhetetlen könnyűsége. Szabina űrt érez maga körül. Eszerint igaza van Kunderának. A lét könnyűsége akkor válik elviselhetetlenné, amikor semmi nem köt hozzá. Se hivatás, se cél, se haza, se szerelem. Innen a cím szellemes paradoxona. De ha mesemondónknak igaza is van, helyese ez a képlet, mint földi jelenlétünk értelmezése? Jelenti-e ez szenvedéseink végét, vágyaink, csalódásaink, netán közönyünk győzelmét a születésünk és megszűnésünk közti közjáték minden öröklött gondja fölött? nem volna-e az az állapot valami európai típusú nirvána, amit nagyon is könnyű elviselni? Csak hogy ez az, amiről Kundera nem tud elég mélyen meggyőzni. 24 évet élt. Jiří Volker, Ballada az álomról. Még csak annyit sem, mint a legtöbb fiatalon elhunyt költő. Petőfi és Kitz 26, Trakl 27, Rupert Brooke 28, Novalis 29, Shelley és Iván Gorán Kovacsics 30, Chénier, Csokonai, József Attila 32 éves korában halt meg. Talán csak olvasni szabad, amit 24 éves korában bekövetkezett haláláig írt. Olvasni és csodálkozni rajta, nem méricskélni, értékelni két vékony kötetnyi versét. De csodálkozni annál inkább, hogy mennyire nyitott volt a szíve. Szinte egyetlen verse sincs, amely csak magáról szólna. Egy 20-24 éves fiatalember, aki már is teljesen bizonytalankodás nélkül közösségi, társadalmi költő. Forradalmár? Biztosan az lett volna, ha megírja a 30-as, 40-es éveket. Rövid életében minden szeretetét és versét a munkásokra árasztotta. Ezért szerette és fordította József Attila is. Voltak éppen ő ismertette meg velünk a nevét, mint Radnóti Lorkájét. Van egy szerelmes verse, melynek végén megrója szerelmét. Mondd meg, szerelmem, ha a világot őrizted szemedben, miért nem őrizted őt, a munkást, ki az állványról ma reggel lezuhant szemem előtt a halálba? Ennél tovább nem lehet közelíteni a személyes érzelmeket a néphez, melyből vétettünk. Ebből a közelségből már meg kell születniük az olyan verseknek, mint a Ballada a fűtő szemeiről, a tenger vagy a haldokló. Ha meghalok, a világon különösebb dolgok nem esnek. Csak én változom el mindenből, nyomorúságom elhagyva. Tán fa leszek, tán kőhalmaz, vagy tán gyermek. A haláltól nem félek, a halál nem rossz. A halál csak a nehéz élet egy darabja. Csak nagyon fiatal vagy nagyon öreg bölcsességgel lehet saját pusztulásunkon fölülemelkedni, a létezés változatlan virulását felismerve, a személyiség mulandóságát a természeti és emberi közösség folytonosságával ellenpontozva. Tán fa leszek, tán kőhalmaz, vagy tán gyermek. Tiszta volt és ártatlan Jiří Volker. Költészetében úgy halnak meg és támadnak föl mosónők, katonák, utcalányok, varrónők és tengerészek, ahogyan az ősi népek mítoszainak emberi hősei. Nem ismeri az élet és a költészet határait. Nem ismer éppen ezért műfai megkötöttségeket sem. A lírai, a vallomásos jelleg minden versében egybe ötvöződik a krónikás, az elbeszélő, vagy legalábbis a balladai kifejezésmóddal. Realista volt? Szürrealista vagy expresszionista? Amennyire megítélhetem, egyik sem és mindegyik, mert a cseh hagyományt ösztönösen kapcsolta össze a nyugat-európaival, a századelei avantgárd mozgalmak vívmányaival. Nem csoda, gyerek, hiszen nincsenek csodák a mi századunkban, csak kimondója valaminek, ami a többi romboló erő között, velük harcolva jelen van közöttünk és bennünk, a robotoló, a szenvedő, a mindent újraalkotó emberek igazságának. Megszépítette volna az életet az a 24 éves tapasztalatlan szem? Nem. Csak fölmutatta a borzalom kezdeteivel szemben a szegények, a kitaszítottak örömeit és reményeit. Többre már nem volt ideje. A nagyon korai betegség úgy tört rá, mint cáfolata összes addig írt verseinek, mint a harc meghiúsulása, melyel már csak egy igazi verekedő utolsó kérdését lehetett szembeszökezni. Miért nem mehetek veletek, elvtársak? Miért halok meg, mikor elesni akartam? Lenni nem könnyű. Egy könnyű csak, a szar. Vladimir Holan, szavak barlangja, éjszaka Hamlettel. Mikor először olvastam a vers ellenségeimnek elején, hogy lenni nem könnyű, arra gondoltam, ez eléggé lapos következtetés. Az utolsó sorban azonban már tudja a költő a dolgát. Ellenpontozni kell a zenét, s mindjárt fölzeng a dallam. Egy könnyű csak, a szar. Azt hiszem, kevés költő akadt a 20. században, aki ilyen átlátszó módon tudta leplezni világ megvetését. Vagy bírói ítéletről van szó? Holán nagyon szeret ítélkezni. És még ennél is jobban paradoxonokat mondani. Meglep, hogy két magyar kötetének utószóírói nem akarják észrevenni ezeket az elemi hajlamokat. Holán egyébként sem igyekszik magyarázói kedvére tenni. Azok folyton emberségéről, metafizikai szárnyalásáról, a kimondhatatlan kimondására tett igényéről, a halál méltóságának megőrzéséről beszélnek. Költőjük, hogy hű legyek dühös stílusához, szarik rájuk. Azt mondja, és úgy, ahogy akarja. Tudja, mi történt a költészetben Baudelaire és Rimbaud, de Valéry és a szürrealisták óta is, és nem adja alább, ha a váratlan képzetek és a még váratlanabb fölismerések cseh megalkotásáról van szó. Bárcsak nálunk is ilyen minden tudók volnának a költők. Csak hát, ha jól ismerjük a szakmát, nehéz eredetinek lenni. Eredetiek mindig azok, akik századszor is fölfedezik a homokot. Úgyhogy miközben Európa kellős közepén érzem magam, s nincs ennél ihletőbb sugallat, azt keresem a kötetekben, mi az, ami csakis holáni. Mert ha azt olvasom, reménytelen minden szerelem, nagyon is egyetértek, de hát vajon melyikük írta le előbb? Nemes Nagy Ágnes már itt zúg-búg bennem. Szeretsz, szeretlek. Mi reménytelen? Vagy ha az ilyen megoldást is a modern líra közös fricskájának tartom, nem rossz, egyáltalán nem. De nem árultál el semmit soha abból, amiről ők maguk nem beszéltek. Ellenben holáni az, amikor azt írja, mert azt csúgja neki a modernizált múzsa, csak Isten két keze van egymástól olyan irtóztatóan távol, mintha összekulcsolódna. Egy a sok remek bőségesen osztott paradoxomból. Sorolom őket, nem válogatok. Csak mi szeretjük a mulandót olyan kitartóan, hogy a halhatatlanság számüzetés nekünk. A meg nem szentelt bort se lehet mással keverni. A sorsod nem mosolygott rád, csak egyszer, s éppen akkor nem voltál jelen. Ó, mennyi semmi, nem tudom összeszedni. Pokol is csak a pokolban van. Hazudnak, hogy igazat szólhassanak. Az aragonféle igazat hazudni ösztönös változata? S most a nagy ítéletek. Mert nincsenek szerelmek, csak egyetlen szerelem van, s minden kereszt csak egyetlen kereszt. Csak a költőiség teszi tönkre a költészetet. Az úr alkot, a vers keletkezik. Szerencsénkre holán is alkot, nem csak az úr. Csak világ mindenség van, s kevés az Isten. Tudja, a szabadság mindig az önkéntes szegénységgel rokon. Csak hogy a szeretkezés lényege a bűn. Ezt már Baudelaire is így írta le. Férfi és nő egyaránt tudja, hogy a gyönyört az okozza, hogy tudják, bűnt követnek el. De ő is nagyot tévedett. Ugyanígy ellent mondok, mikor az Éjszaka Hamlettel című versben azt olvasom. Persze a tudatlanság nem azonos a boldogsággal. Szerintem éppen, hogy a tudatlanság a boldogság föltétele. Angol mondás, közismert. Not to know is a bliss. Nem tudni, áldás. Tehát mi az, ami igazán holáni? Mint minden költőnél, a remek művek. A cseh költő különösen ott lep meg, ahol biofizikai és spirituális ember, férfi és nő lényegünk egyszerre jelenik meg. Nem leplezni akar, hanem éppen ezt a romlandó együttest megmutatni. Olyan szégyentelenül, ahogy a mi prűd országunkban tilos. A női büszkeség szája, legyen bár beszédes vagy néma, mindig a nő nemi szerve. S csendjének lényege sem a hallgatásban van, hanem az őrzött, s a vagina halála után megtagadott szóban. Ilyent nem írt le Nagy László sem. De vegyük a következőt. Talán még szebb. Néhány szenvedély minden angyalban közös, de a mérték náluk sem mindig ugyanaz. Hogyan ismerhetnénk hát magunkat mi, kik mozgásban vagyunk? A férfi elfordul, s a nő pipacscsokorral törli meg hasát. S ráadásul, ha mindez valóban metafizikai kinyilatkoztatásra képesíti Holland. A trágyalében tükröződő, gyönyörű, meszelt falnak több a köze az öröklédhez, mint egy kriptakőnek. Ez Holland. Még ha nem hiszek is bármiféle öröklétben. Nem tudom, ő hitte. Beszélgetés egy másik csodálkozóval. Miroslav Holub, Interferon, avagy a színházról. De hát ez egy tudós. Na és? Gottfried Benn is orvos volt, méghozzá katonaorvos, ráadásul mindkét világháborúban. Immunbiológiában utazik, interferon. Tudod, mi az? Nem. Lehet, hogy valami enzim az immunrendszert erősíti. Minden esetre nagyon jó. Nekem legjobban tetszik a modern csekköltők közül. Így tudós, irónia mester és lírikus nem született még egy személyben. Irodalmi hármas iker. Emlékszel az Achilleus és a teknőcre? Az olajfa árnyékában fejét rázza, haldoklik Zenon. Arany lábszár védőjével, teljes pompájában, ünnepélyesen fölemelkedik, s a végső harcba indul Achilleus. De hogy hívják a teknőcöt? Mert hogy ugye Zenon szerint a teknőz győzött, és nem a hős Achilleus. Mindig ugyanaz a kemény, leleplező irónia, de humora is van. Eddig csak néhány versét ismertem, de a válogatott versei alaposan fölbolygattak. Ilyesmire nálunk legfőjebb Orbán Ottó vagy Petri volt képes. Ő még az ivástól szét nem esett. Holub jéghideg világfelügyelő. Nem kerüli el semmi, ami emberi, a legrosszabb értelemben. Mi az, ami ezt a pontosan működő agyat ránk irányítja? Rovarok, puha testűek vagyunk a szemében, a természethez, világhoz való viszony semmi egyéb, mint a szubjektív és az objektív tárgy kapcsolata. Verseiben egy elektron mikroszkóp tanul meg beszélni. Milyen nyelven? Az imaginisták, Ezra Pound, T.S. Eliot meg mások, nálunk Nemes Nagy Ágnes, hitet tett a személytelen, objektív költészet mellett. Ez csak ugyan valamiféle tárgyas nyelvezetet, gondolkozást jelent. De Holub nem ilyen. Nem is az a posztmodern, aki kerül minden véleménynyilvánítást, eszmét, mint mondjuk Tandori, aki ettől még persze kezdetben nagyhatású újító volt. Holub harcos, de néha nevetve küzd, üt oda a dolgok legérzékenyebb pontjára. Megszabadult bármiféle önámítástól, az emberről szőtt szép istenítésektől. Valószínűleg teljesen hitetlen, mármint szokványos templomba járó értelemben. Néha intellektuális költőnek érzem. Hát persze, hogy az eszére hallgat, nem úgy, mint az úgynevezett szakrális, ájtatos költők, akik mély meggyőződésük egyedül üdvözítő igazságáról dalolnak. Azon én is eltűnődtem, hogy intellektuális költője, mint Szabó Lőrinc, aki folyton analizálta önmagát és a világot, amelyben élt. Holub ehhez a hagyományos formához képest inkább groteszk, posztmodern. A posztmodernnek persze abban a pozitív értelmében, mely szerint a modernség utáni, tehát a mai, 21. századi állapotunkban előre kell menni, s tovább kutatni a tudományos, művészi, politikai lehetőségek felé. Komolyan azt gondolod, hogy a meglehetősen kiábrándult, bár a biológiai eredményekben bízó Holub látott jövőt az emberiség előtt? Szerintem nagyon rossz véleménye volt a Homo sapiensről. Szokás ezt úgy beállítani, mintha ez a negatív kép pusztán a totális diktatúra viszonyai között lenne érvényes. Miért? Szerinted nem csak abban? Nem. Mert Holub ennél sokkal többet tudott és gondolt a múltról, a történelem eseményeiről. Ez a keserű reflexió egyetlen verséből sem hiányzik. Főleg a legsúlyosabbakból nem. Ilyen például az anamnézis. Bármelyik részt idézhetném, de maradok csak a legkétségbeesettebb, csúfolódóbb soroknál. és hallom a kromanyoni üvöltést, és a kóborló hordák lihegését, kiket az erdőkből, a sztyeppék sükettségéből, a némaság felé visz a szimatuk, és hallom az embert körbefonó bölcsődalokat, és a négy égtáj irányába befogott lovakkal széttépettek recsegését. De miről is van szó, uraim? Miről? Meg-megbotlunk még a széttört harci kalapácsokban, és a karmaink még fejletlenek. Az a néhány szó pedig, amit ismerünk, macskanyávogás a víz alatt. Az utcasarkon Darwin koldul, volt Whitmannek meg lyukas a fenekén a nadrágja. Tehát miről is van szó, uram? Arról, hogy holub nem marad meg a posztmodern nyelvi berögzöttségeknél. Olyan általános képet rajzol az emberi helyzetről, olyan tükröt tart elénk, amely minden, csak nem fényes. Egymás után mutatja föl ezeket a tükröket, és nem talál egyetlen vigasztaló képet sem bennük. Öngúnyos versei egyre időszerűbbek lesznek, ahogy a század háborús állapotaiba a szaporodás, a biológiai zavarok és a környezet tönkretevése felé haladunk. Félek, hogy ebben a világban nem lehet más vigaszunk, mint az ő tisztán látó költeményei. Ennyire sötéten látsz mindent. Nem rólam, holubról van szó. Nehogy azt itt, hogy nem értek veled egyet, csak abba kapaszkodom bele, hogy holub valami merőben újat is ajándékozott nekünk a lírájában. Mert nem csak paradox, nem csak groteszk, de már-már eléri az abszurd költészet bugyrait is. Nem mondom, hogy már-már teljesen, de az Amerikában a rövid értekezés a fákon termő macskákról című és az egész értekezés sorozatban, vagy az olyan metaforákban, mint az, hogy a kentaúrok szerelme örök, mint a kerékbetörés. A merényletben, az utolsó ítéletben, a többit nem akarom felsorolni, nem láthatok mást, csupán az abszurdot. De azért néha szellemes is. Ez a cseh humor, melyet sehol nem lehet megtalálni, csak náluk, utánozhatatlan. A mi más például. Mi más a költészet, mint agyonütni magunkban a kiskutyát. Ez a cseh irodalomban és képzőművészetben, filmben minduntalan megjelenő elemi szürrealista hajlam. Az interferon is nagyszabású vers, azonban szerkezete nem elég tiszta. Annál jobban tetszik nekem az olyan halálosan gúnyos tautológia, hogy a felvilágosodás idején a fény azért volt, hogy látni lehessen a felvilágosodást. Ha már a fénynél tartunk, mi az, amitől időről időre újra elolvasod majd holubot? Az, hogy férfiasan tiszta a feje. Hogy remekül bánik a maga és mások által is kitalált lírai kifejezési eszközökkel. Rendet teremtett bennem. Úgy vagyok vele, mint a szintén tudós lírikus Gottfried Benn pessimizmusával. Méltóságot ad. Régebben azzal kezdtem egyik versemet, de reménykedni nem szabad, reménykedjenek a legbutábbak. Ma is ezt gondolom, és ebben holub megerősített. Hálás vagyok neki. Hálás, ahogy a fordítóknak is, Tóth Lászlónak és Vörös Istvánnak. Gazdag ajándékkal leptek meg, s remélem más olvasókat is, akik a nagy költészetet nem tévesztik össze a szép vigasztalásokkal és színes hangulatokkal elaltató blöffökkel.